Itt is vagyunk újra a Lélektér Vigandával című magazinműsorban, ahol Ibolya a vendégem. Hát nagyon sok mindenről beszélgettünk az első körben, de hogy ott hagytuk abba, hogy a legjobb időben indítottál, és nekem pont így felrémlik, hogy 90-es évek közepén mindenki tánzstúdiót csinált, tehát a zenekarok is. Tehát hogy akkor a kultusza lett hirtelen ennek a modern táncnak, hogy hát ez valami elképesztő sláger volt, hogy aki csak élt és mozgott, az biztos, hogy valami tánciskolába járt. Tehát, hogy egyszerűen kultusza lett a
igen,
táncnak.
Igen, hát valószínűleg ez abból ered, hogy ugye eleve, ahogy beáramlottak ezek az információk, lettek különböző versenyek, amiken keresztül ezt meg lehetett mutatni. Itt a verseny gyakorlatilag én azt gondolom, hogy megint csak nem feltétlenül magáról a versenyzésről szólt kizárólag, hanem arról, hogy ez megint egy kapcsolati rendszer, tehát, hogy megismerkedsz emberekkel, és ugye akkor az IDO volt, ami egy ilyen nagyon nagy versenysorozatot hozott létre, és ugye abban gyakorlatilag showtánc, hip-hop, diszkó, tehát mindenféle akkor nagyon népszerű táncstílusban lehetett versenyezni. Külföldön már volt modern kortárs, nekünk még akkor itt nem volt. Tehát, hogy ez is egy érdekes dolog, hogy ugye mi versenyeztünk ezeken a versenyeken, de hát ugye nyilván egész más csináltunk, de többek között én is, meg hát többen voltunk úgy, hogy próbáltunk maradni annál a kifejezési szintnél, vagy azon a kifejezési világnál, formánál, amihez a legeslegközelebb éreztük magunkat, tehát nem váltottunk, de velünk párhuzamosan a hip-hop is például nagyon erősen elkezdett fejlődni. És ez többek között, amit mondtál, annak is köszönhető volt, hogy különböző együttesek a zenéjükkel, egyáltalán az egész létezésükkel meghatározták ezt a korszakot a tánc területén.
Kifejezés eszközről beszélgetünk. Engem annyira érdekel, hogy neked mit adott a tánc akkoriban, mit ad ma, mit akartál elmondani vele mindig is?
Az az igazság, hogy ez egy olyan ösztönös megjelenés volt az én életemben, ez az egész tánc dolog, és annyira szépen kialakult, egymásra épült, ilyen nagyon gördülékenyen, hogy ilyen nagyon-nagyon sokára kezdtem el megfogalmazni. Vagyis megpróbálni megfogalmazni, hogy ez nekem mit jelent. Mindenféleképpen a kifejezés. Az, hogy valahogy megtaláljam azt a pillanatot abba a mozgás anyagba, koreográfiába, ami odaszögezi a nézőt. Valahogy ez a színjátszásból eredt, és ugye ott én egy verbális színházi képzést kaptam, nyilván az volt az alap, és aztán ahogy elkezdtem a tánccal komolyabban foglalkozni, így elkezdtem látni különböző előadásokat, ahol ezek ötvöződtek, vagy csak a tánc, vagy csak a mozgás kezdett el kifejezni, és akkor rájöttem nyilván arra, hogy úristen, hát ez nem csak egy szórakoztatás. De nem csak arról szól, hogy akkor most virtuozitás, szórakoztatás, szép emberek szépen táncolnak, hanem lehet egy kicsit ettől messze menni, és nyilván ez a tanulmányaim és a külföldről beáramló információk, meg maga a tánc története, ez nagyon meghatározta, hogy mennyire kell nekünk például közönség, mennyire kell nekünk egy ideális test, mennyire kell itt egyáltalán táncolni tudni, honnan indul el, kell-e nekünk a klasszikus balett, vagy nem kell, tehát hogy egyáltalán mitől lesz érdekes egy előadás. És nyilván ezeket a kísérleteket itt körülöttem meg a tánctörténet nagyjai, ugye ezt lefutották, ezeket a köröket, és ahogy ezekkel találkozol, információt kapsz róla, videókat nézel, egyszerűen azt érzed, hogy ez így a tiéd, tehát, hogy én ezt akarom csinálni, én így akarom kifejezni, és igazából bátorságot ad. Tehát azt adja, hogy amihez hozzá vagy szokva, hogy van egy kerete, hogy ennek a táncnak ennek kb. Így kell kinéznie, így egyszerűen kirúgja ezeket a falakat, és azt mondja, hogy ó, nem, ettől sokkal, de sokkal több mindent lehet csinálni, és hogy megkérdezed magadtól, hogy mi a cél, hogy mit akarok ezzel a tánccal egyáltalán kifejezni, vagy egyáltalán a képzésemben, ami utána folyamatosan nyilván kettő párhuzamosan ment, mint előadó, vagy mint koreográfus, meg mint tanár, hogy mit akarok elérni? Egy professzionális testet akarok kigyúrni a gyerekekből? Akkor az mit is jelent? Kell csinálnom? Mi az, amihez el akarok jutni? Ki igazán a tehetséges az én szempontomból? Akinek a teste, vagy akinek a lelke, vagy aki mentálisan, vagy aki mind a három, vagy ahol a szülői háttér is támogató? Tehát, hogy elkezdett egy csomó kérdés felmerülni bennem, és én akkor így szépen fokozatosan rájöttem arra, hogy nagyon sok vívódással, hogy csak azt tudom csinálni, ami legmélyebben, legbelülről jön, és ez egy érzés. Tehát amikor látom, amit csinálok, egyszerűen érzem, hogy ez működik, vagy nem. Ha azt érzem, hogy nem működik, akkor elengedem. Akármilyen sok munka van benne, vagy átalakítom. Mindenféleképpen azt szeretném érezni az előadásaimnál, hogy igen, én ez vagyok, vagy ezt akarom közölni veletek. Vagy ezt akarom, erre akarom felhívni a figyelmet. Mert a közönség olvassa le. Tehát én mondhatok bármit, azt fog belőle érteni, ahol ő tart. És ezt kellett megtanulnom, hogy az első szinten csak az előadásaimból csak annyit látnak, hogy egyszerre megye, vagy fölemelte szépen a lábát. Aztán van, aki már messzebb megy, látja azt a pillanatot, amiért érdemes volt beülni. Nyilván, ahogy ez így alakul, ez a két dolog, hogy professzionális táncos test és a kifejezés, így elkezdett itt szövevényesen így összekapcsolódni, és így számomra is ilyen tematikussá vált, hogy akkor ilyen képzést kell adnom ahhoz, hogy ezek a gyerekek képesek legyenek kifejezni azt, amit én szeretnék. Tehát a vége az lehet, hogy olyan táncosokat nevelni, akik értenek engem, akik értik, hogy én mit akarok kifejezni. És onnantól az már a közönségnek a dolga, hogy ő ebből mit olvas le. Tehát nem megfelelni.
Volt, amikor nehéz volt. Volt olyan, amikor azt gondoltad, hogy lehet jobb lenne, nem tudom, sok szakkört vezetni, mint tánccal foglalkozni?
Hát csak villanásnyi villanás volt. Igazából soha nem. Mindig azt gondoltam, hogy én ezt akarom csinálni. Abban voltak inkább ilyen kérdések a fejembe, hogy az az irány jó-e, amerre megyek. De megmondom őszintén, hogy nagyon sokszor volt olyan évek, tehát olyan korszakom, amikor annyira azt csináltam, amit én gondolok, hogy nem találta el a mondjuk egy zsűri ízlését. Tehát csináltam egy csomó izgalmas dolgot eszközökkel, egészen minimál mozgásokkal, volt olyan előadásom, ahol csak karral dolgoztak, és mindenki azt mondta, hogy mered ezeket csinálni. És aztán volt is olyan, aki azt mondta, hogy hát miért, hát tudnak táncolni, hogy miért nem a tánccal fejez ki magad, nagy mozgásokkal, meg hogy te abba vagy jó a mozgások kötésébe, meg ezekbe a dolgokba. De én akkor azt éreztem, hogy én pontosan ezt le akarom most tenni, és meg akarom nézni azt, hogy mit tudok minimálból csinálni. Nem volt mindenki számára elfogadható, de én tudomásul vettem azokat. De az idő engem igazolt. Tehát ahogy eltelt az idő, egyszer csak elkezdték a többiek is azt csinálni. Csak később. És egy idő után létjogosultsága lett annak, csak én már addigra elmentem egy másik irányba. De mindig azt gondolom, hogy így a bátorság a legfontosabb, hogy így merjük csinálni azt, amit szeretnénk kipróbálni. Tehát ez egy ilyen nagy kísérleti műhely igazából ilyenkor.
Egyébként is jellemző rád ez a típusú bátorság? Valaki a múltkor úgy fogalmazott, lehet, hogy elkezdem a mondatot, de nem tudom, hogy fogom befejezni. Mondjuk ő az angol nyelvvel hozta ezt párhuzamba. Én szerintem egy olyan típusú kreatív embernek, mint mondjuk te is, akinek abszolút ez a kifejezési eszköze meg a nyelvezete, ha nem vagy bátor, akkor nem tudsz kísérletezni, nem tudsz innoválni, vagy nem tudod bevonni mondjuk a gyerekeket és azokat, akiket egyébként magad köré kell, hogy gyűjts, hogy rajtuk keresztül tudják kommunikálni, mert ez mégiscsak egy kommunikációs forma.
Igen, igen, igen. Igazából én azt gondolom, hogy én bátor voltam, bár visszanézve az elmúlt 35 évemet, azt gondolom, hogy lehettem volna bátrabb is. Amire figyeltem mindig, hogy a táncosai mindig érjenek utol. Tehát, hogy ők legyenek mindig velem. Hogy értsék nagyjából, amit én szeretnék, meg a legfontosabb az volt szerintem, ami egy nagy bátorság, hogy nagyon-nagyon bíztam bennük, nagyon, mai napig, és ők is nagyon bíztak bennem. Tehát nem kérdez úgymond úgy vissza, hogy ő engem megkérdőjelezzen. Tehát mindig olyan tanítványokat igyekeztem bevonzani, akik pontosan hisznek abba, hogy én pontosan tudom, hogy a mondatot hogy fogom befejezni. De ha nem fejezem be úgy a mondatot, ahogy jó, akkor is az úton végig tudtunk menni. És ez borzasztóan fontos, hogy azt hiszem, hogy ez az egyik pedagógiai fő szempontom, hogy ezt megtaláljuk. De visszafele én nagyon bízom bennük. Tehát én soha, de soha egyetlen egy gyerekben, vagy felnőttben, vagy táncosomban nem inog meg az a bizalmam, hogy ő ezt pontosan úgy fogja megcsinálni, ahogy kell, és abban, hogy ő tehetséges. Tehát, hogy ezt ő meg tudja csinálni, hogy ő képes azon az úton végigmenni. Ez mindig oda-vissza volt. És én azt hiszem, hogy ez az egyik ilyen bátorság, hogy nem kellett szigorúnak lennem, vagy nem kellett őket ilyen keretbe betolnom, hogy egy ilyen stressz helyzetbe teljesítsenek, mert nyilván stressz helyzetben nagyon jól tudnak még egyébként teljesíteni a gyerekek is. Nyilván az ember ezt előveszi így egy évben egyszer, hogy így rájuk szól, hogy na most aztán tessék összekapni magatukat, de hogy összességében ez az együtt gondolkodás, amit így kisgyerekkortól így megtapasztalnak.
Két dolog jutott eszembe most téged hallgatva. Az egyik az, hogy beszéltünk az előbb arról, hogy nyilván a néző méri le, és jelzi azt vissza, hogy amit csinálsz, az jó-e és is tetszik-e. De hogy egyébként a te munkásságodat azért nagyon sok díjjal is jutalmazták. Neked melyik a nagyobb súlyú elismerés? A díjak? Vagy az, amikor azt látod, hogy pontosan azt az érzést sikerül közvetíteni a táncosoknak, amit te szerettél volna, hogy továbbítsák a nézők irányába. És talán ehhez a témakörhöz tartozik az is, hogy én azt gondolom, hogy az is egy siker ismérve egy ilyen típusú stúdiónál, vagy csoportnál, hogyha nem vándorolnak a gyerekek, ha nem vándorolnak csoportról csoportra a fiatalok, hanem amit mondtunk is, hogy hosszú távon itt maradnak, és akár gyerekkortól az ő gyereke megszületéséig, és aztán majd ezt továbbadva, de hogy a tánc ilyen része az életüknek, és ilyen hosszan része az életüknek. Ez is szerintem egy nagyon fontos bizonyítéka lehet annak, hogy jó az, amit csinálsz.
Az a második kérdése, vagy a második témához igazából mindig meg kell velük együtt újulni, és mindig föl kell venni azt az energiát, amit ők közvetítenek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azért tudott maradni, mert mindig új. Mert érzi azt, hogy ő abban most valami új irányban tapasztal. Legelejétől már ezt keressük, hogy te ebben hol vagy. Tehát, hogy te mit gondolsz erről, te hogy érzed magad. Ad-e neked ez a dolog pluszt? Tehát nem csak azt, hogy mondjuk versenyzek, és akkor eredményt értem el, hanem, hogy azon az úton, amin végigmegyek, azon én mit tudtam meg magamról. És ez a kisgyerekek is tökéletesen értik, hogy ők mit tudtak meg magukról, hogy ők a kifejezés felé hogy tudnak menni, hogy ez a közösségi élmény, ez az alkotási folyamat, ezek mindig nagyon érdekesek. Ez a közös kísérletezés, hogy merre menjünk. Tehát azt gondolom, hogy ez tartja őket itt. A díjakról és a tanítványokról pedig, hát a kettő nagyon külön van, de mégis valahogy így szervesül is egy kicsit. Tehát a tanítványok nyilván nagyon-nagyon sokat adnak pozitívan. Nyilván nagyon sokszor érzi az ember azt, hogyha esetleg olyan a szituáció, hogy többet adhatott volna, hogy az a gyerek nem élt azzal a lehetőséggel. Tehát nyilván azért néha vannak ilyen fájdalmas pontok is, főleg, hogy ugye nagyon egy húron pendülünk, nagyon közel vagyunk egymáshoz érzelmileg. Nyilván így az élethelyzetekben előfordulhat az, hogy valami új irányt vesz, és elhagyjuk egymást hirtelen. De én erre már idők során így, erre már így körülbelül így ráéreztem, hogy az embereknek más élete van, mint az enyém, tehát, hogy ők egy darabig jönnek velem, és akkor utána leválnak, de nyilván nagyon-nagyon sokat ad ez, hogy nagyon erős a visszajelzés. A szülők részéről, a gyerekek részéről, nyilván az a közös munka az egyértelmű. A díjak az pedig egy másik jellegű visszajelzés. Tehát azt tudomásul kell venni, hogy nagyon sok mindenki ugye látja ezeket a munkákat, enyémet, másikét, stb. De úgy jó, ha vannak olyan pontok, ahol egy kicsit ott úgy konkretizálódik, hogy na akkor most itt ez el lett ismerve ez a munka, hogy valahogy úgy azt a szakaszt úgy lezárja, van egy ilyen újraindítás abból, hogy na, hogyha ezt a díjat megkaptam, akkor most merre tovább, hogy lehet ennek a dolognak megfelelni. Úgyhogy én mindig nagyon hálás vagyok, hogyha gondol rám a szakma, és kapok valamilyen elismerést, de nyilván a hétköznapok a legmeghatározóbbak, tehát azok a próbák, amiken ott vagyok minden nap.
A helyeden vagy. Ki hoztad ebből a történetből azt, amit szerettél volna annak idején, vagy amit menet közben kigondoltál? Mert én azt gondolom, hogy nyilván azzal a óriási tapasztalattal, tudással, amivel te rendelkezel, ha letesznek a világ bármely pontján, ugyanilyen színvonalas előadásokat tudsz megalkotni. Mégis itt maradtál Debrecenbe, és itt csináltad ezt. Pedig gondolom, hogy lett volna lehetőség, vagy Budapesten, vagy akár külföldön dolgozni.
Igen, ez mindig egy nagy kérdés volt az életemben, hogy úgymond miért nem mentem el. Nagyon sok lehetőségem lett volna külföldre menni, Budapestre is lehetett volna variálni így egy pár dologba, hogy ne itt legyek, hanem máshol és máshol is meg tudom-e csinálni, és valószínűleg igen. Igen, mert maga az ember az nem változik, és hogyha én belőlem ez jön, akkor valószínűleg ott is bevonzom azokat az embereket, akikkel ezt meg lehet csinálni. Mindig nagyon kötött engem az éppen pillanatnyi csapatom. Tehát valahogy azt éreztem, hogy nem hagyhatom őket itt. Nem hagyhatom őket el. Annyira összekötöttünk, annyira velük tudtam közösen gondolkodni, és ez ugye mi vagy, ez egy állandó folyamatos feltöltődés, ezért gyakorlatilag ennek így úgymond sose lett vége, vagy sosincs vége, és ez valahogy ez így meghatározta azt, hogy én innen semmilyen szinten nem szeretnék elmenni. Szeretem a várost, szeretek itt lenni, szeretek itt dolgozni. Én azt gondolom, hogy visszajelzésekben is megkapom azt, hogy igen, jól csinálod a dolgodat. Úgyhogy ez sosem volt opció. Se az, hogy más csináljak, se az, hogy máshol.
Többször említetted azt az út, hogy bevonzani. Mennyire gondolkodsz ilyen értelemben alternatív módon? Egy kreatív embernek szerintem hozzátartozik a gondolkodás módjához, hogy nem csak feketében, meg fehérben látja a világot.
Hát a bevonzás alatt azt értem, hogy jönnek emberek ugye hozzánk, és ott fog eldőlni, hogy ő minket választ-e vagy nem. Tehát mindig a tanítvány választ, ugye. És ahogy bejönnek, ott onnantól kezdve abba hangulatba ki fog derülni, hogy ki az, aki hozzánk tartozik. Igen, ebbe hiszek, hogy van egy ilyen, hogy vannak emberek, akiknek kell találkozni egymással. És van egy kommunikációnk, amin végig kell menni. Van egy tanulási folyamatunk. És nekem is van tőlük. Tehát nyilván én is vissza is tanulok. Tehát nagyon sok tapasztalatot szereztem az elmúlt időszakban, nagyon sok mindenkitől. Gyakorlatilag mindenkitől. És én ebbe hiszek, hogy azok a gyerekek, azok az emberek jönnek be, akivel nekem dolgom van, ugyanis akivel nincs, azok el is mennek. Tehát akikkel nem találjuk meg ezt a közös hangot, vagy nem tudom, nem erre gondolnak. Vagy talán azt hiszem, hogy ez úgy van, hogy ahogy az emberi kapcsolati szinteken is, hogy ugye szinteken vagyunk, és akkor azokkal az emberekkel tudsz kommunikálni, akikkel te egy szinten, vagy egy gondolati szinten vagy. Mert ő érti, amiről te beszélsz. Van, aki nem érti ezt, amiről én beszélek. Tehát, hogy tényleg azt mondja, hogy izadjon le a gyerek, ennyi legyen a lényeg, hogy tanuljon meg bizonyos elemeket, stb. És akkor én mindig elmondom, hogy oké, csak hogy ahhoz én nem kellek. Tehát, hogy egy csomó mindenki ezt meg tudja tanítani, nem feltétlenül én kellek hozzá. Tehát, hogy aki hozzánk jön, annak ez a fajta kutatás, vagy ez a fajta felfedezés kell, és is így megérzi azt. A gyerekeknél a szülők. Így megérzik, hogy úgy jó helyen van a gyerek, így jó helyen van, itt biztonságot éreznek, kiszámíthatóságot éreznek. A gyerekek meg ösztönösek. Tehát ők megérzik azt, hogy kivel tudnak együttműködni. És a kollégáimat is nyilván így próbálom választani, hogy ebbe a körforgásba körülbelül ők is így megtalálják így a helyüket.
Milyen terveid vannak? Most itt év elején tartunk, és akkor nem csak a 2025-ös évre gondolok, hanem úgy még milyen terveid vannak?
Igen, kérdezted az előbb, hogy mit gondolok az, hogy elértem-e, amit szeretnék. Pont nem olyan régen bele szaladtam egy videóba, olyan 30 vagyok rajta, kb. Olyan 29-30, és akkor egy ilyen befogadó színházról beszélek, meg tánc népszerűsítő dologról, meg minél szélesebb körű képzésről. Én azt gondolom, hogy igazából amit így pedagógusként így szerettem volna nagyjából elérni, az tulajdonképpen úgymond sikerült. Tehát tanítok a stúdióban, tanítottam alapfokon, tanítottam középfokon, tanítok felsőfokon, ugye most tanítok ugye a Táncszenszeti Egyetemnek a vidéki tehetségcentruma ugye nálunk van, tehát azt is viszem. Tanítok a táncpedagógus képzésem, tehát tulajdonképpen úgy nagyjából minden szinten, ahol itt tapasztalatot lehetett szerezni. Előadói oldalról, Tehát talán egy kicsikét abban látnék még lehetőséget, hogy még több állandó előadás felé menni. Tehát, hogyha lenne egy olyan lehetőség, ami egyébként úgy félig meddig működött, ugye a színházban nagyon sok előadásunk volt, saját darabokat mutattunk be, amiket általában alkotói folyamat során hoztunk létre, tehát nem egy irodalmi alapú dolog. Ezeknek az előadásoknak ott volt helye nagyon sok éven át. A Kokonai Színházban ugye ezt folytatni, nyilván ahhoz ki kell a gyerekeket nevelni, mert ugye megint egy speciális helyzet a miénk, hogy mindenki tőlem jön, tehát hogy minden a vége is onnan ered, és nem kívülről hozok be táncosokat. Talán ebbe lehetne egy kicsit nagyobb terünk, vagy lehetőségünk. A másik volt a tánc népszerűsítés, ami azt gondolom, hogy nagyon jól működik, mert a nagy táncválasztót is mi csináljuk, én csinálom most ugye 6 éve, és a Debrecenit, ugye az országoson belül, és hát ugye az nyilván összefogja így a környékbeli táncpedagógusokat, táncegyütteseket, táncosokat, és hát ugye viszi a jó hírét mindennek, mindenféle táncstílusnak. Tehát ez volt a másik, ez gyakorlatilag megint csak úgy gondolom, hogy sinem van. Hogy hol látom magam? Hát egy nagy fordulópontban vagyok az elmúlt években. Ez egyébként így pont a Covid-dal egyszerre volt ez a fordulópont, ilyen érdekes, hogy az utolsó táncosom akkor ment el, amikor ez a fordulópont volt ugye a világon is, és ő volt az utolsó olyan felnőtt táncosom, aki gyerekként kezdett és látott engem fiatalon. Nyilván ezek a régi emlékek, ezek a régi dolgok, amik akkor történtek velünk, azokat ő végignézte. Tehát ő végignézte azt, hogy gyerekként, hogy akkor ugye a táncszínház elindul, vagy legalábbis ugye akkor már azért dübörgött rendesen, akkor ő gyerekként hogy nő föl ebbe a táncszínházba, ez a táncszínház hogy megy végig, és utána, amikor ő ugye abba hagyta, kisbabát vállalva, akkor ott hirtelen egy kicsit azt éreztem, hogy egyedül maradtam, mert hirtelen a legeslegidősebb és én közöttem is valami orbitális nagy korkülönbség lehet, nyilván vele is az volt, csak ugye vele nagyon régóta dolgoztam együtt. Tehát, hogy itt volt egy fordulópont, hogy újra kellett definiálnom magam, hogy akkor én most itt ki vagyok, nyilván életkoromnál fogva is, ugye 54 éves vagyok, tehát nyilván ez egy ilyen fordulópont azért a nők életében, meg mindenkinek az életében ez az 50-es. Tehát ott elindult egy ilyen kérdéssorozat, hogy akkor én most mennyire vagyok egyedül, hogy tudom ezt az űrt betölteni a tanítványokkal. Ez egy folyamat, ez most folyamatban van. De én nagyon-nagyon ráfókuszálok mindig arra, aki a teremben van. Nem vágyom más iránt, mások iránt, akik elmentek, hogy ők jöjjenek vissza, meg stb., hanem én őket így egy pöccel tudom elengedni. Elmentél, akkor azt én ott úgymond lezárom, és csak azokkal foglalkozok, akik a teremben vannak. És őket próbálom újra bevonni ebbe az egész folyamatba, és megtanítani azokra a dolgokra, ami annak a másiknak evidens volt, neki az kimaradt. Tehát kezdjük előről, és próbáljuk felépíteni.
Én úgy örülök, hogy most ide fókuszáltál a terembe, csak én vagyok rajta kívül. Köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettünk, és én azt kívánom neked erre az évre is, meg nyilván a táncosoknak is erre az évre is, jövőre nézve is, hogy minden álmotok valósuljon meg, és hogy abszolút sikeresek legyetek.
Nagyon szépen köszönjük, úgy legyen.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vivandával című magazinműsor. Holbi Bolyával beszélgettünk, a Modern Táncjáték Stúdió alapítójával, vezetőjével. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják a felületeinken, vagy itt a rádióban is. Ismétlésben is egy hét múlva is várni fogom önöket, addig pedig további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vigvanda.